Magasztaljátok az Urat, mert örökké való az ő kegyelme. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek, újévi istentiszteletünk kezdő énekéül a 191. dicséretet. Ez esztendőt áldással, ez esztendőt áldással koronázd meg, Úristen. Hallgassuk meg Isten igéjét, testvérek, úgy, amint megvan írva, és olvasom az Ézsaiás próféta könyve 25. fejezetéből. Mivel hosszabb ige szakasz, figyelemmel, de helyeinket elfoglalva hallgassuk. Ézsaiás könyvének 25. fejezete így hangzik. Uram, Te vagy Istenem, magasztallak, dicsérem nevedet, mert csodát cselekedtél. Rég elgondolt tanácsod, hűség és igazság. Mert kőrakássá tetted a várost, rommá a megerősített várost, az idegenek palotáját. Nem lesz többé város, soha nem épül föl. Ezért áldanak téged az erős népek, és félnek téged a könyörtelen népek városai. Mert erőssége vagy a gyöngének, erőssége szorongattatásban a szegénynek. Oltalom a szélvész ellen, árnyék a hőség ellen. Mert az erőszakosok haragja olyan, mint a kőfalrontó szélvész, mint a hőség a száraz földön. Megalázod az idegenek háborgását, s mint a felleg árnyéka a hőséget, úgy elnémítod a szívtelenek énekét. A seregek ura minden népnek lakomát szereze hegyen, kövér eledelekből, lakomát erős borból, kövér ételekből, tiszta erős borból. E hegyen eltávolítja a leplet, mely minden népet beborított, a takarót, amely befödött minden nemzetet, elnyeli a halált örökre. Az Úr az én Istenem minden arcról letörli a könnyet, és eltávolítja népe gyalázatát az egész földről, mert maga az Úr szólt. Így szólnak azon a napon, ímé a mi Istenünk, akiben reménykedtünk, hogy megtart minket, ő az Úr, akiben reménykedtünk, örüljünk és örvendezzünk szabadításának. Mert az Úr keze nyugszik e hegyen, Moábot pedig eltapossák a saját földjén, ahogyan a szalmát a trágyalébe tapossák. Széttárja ott a kezét, ahogy széttárja az úszó, hogy ússzék, de az Úr megalázza kevéségét és keze családságát. Magas falaid erősségét lerontja, a földre dönti és porigalázza. Boldog ember, aki Isten igéjének a hallója, hallgatója, boldogabb, aki meg is cselekszi. Így helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy felébredhettünk ennek az esztendőnek az első napjára és első vasárnapjára. Áldunk téged, hogy itt a te színed előtt és a gyülekezet közösségében hallgathatjuk az újévi igét. Köszönjük neked, Urunk, hogy neked nem csak jó kívánságod van, ami számunkra, hanem inkább kínálod nekünk a jót, ami az életünket igazán betöltheti, és ami bennünket tehet boldoggá. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem az év lesz boldog, hanem vagy mi leszünk boldogok, vagy boldogtalanok ebben az esztendőben. Köszönjük neked az ézsaiási proféciát, áldunk téged azért, hogy megszégyenül mindenki, aki nem benned bízik, nem hozzád fohászkodik, nem téged tisztel egyedüli úrként, szabadító Istenként és megváltóként. Köszönjük neked, ha a mi szívünkben felgerjesztetted a hitet, az irántad való bizalmat, sőt, szeretetet. Engedd meg, hogy ebben az évben is szeressünk téged teljes szívünkből, teljes elménkből, teljes erőnkből, és szeressük fele barátunkat, mert ők is olyanok, mint mi. Kérünk téged, hogy ma is védj körül bennünket szereteteddel, kegyelmeddel, de ne csak ezen a mai napon, hanem az előttünk levő egész évben. Kérünk, hogy ennek az évnek a napja is, amelyet mi nem tudunk, milyenek lesznek, mi fog történni, mi lesz velünk, családunkban, mi lesz az országban, a világban, de köszönjük, hogy a te kezedben van minden, és ezért hálát adunk neked. Nekünk csak rád kell figyelni, nekünk csak benned kell bízni, rád építeni, téged hallgatni, és reménységgel készülni boldog mennyei célunk felé. Kérünk téged, hogy add ma is a Szentlélek erejét és világosságát, figyelmet, halló fület és nyitott szívet a te igéd előtt. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Isten bűnbocsátó szeretetét az igével hirdetem. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi népe maradékának vétkét. Amen. Énekeljünk testvérek az ige hallgatására is készülve a 284. újévi énekünkből az első 6 verset énekeljük. Áldjuk a nagyisten jóságát, magasztaljuk irgalmasságát.
Thank you.
fennállva könyörögjük. Urunk, amikor új esztendő napja van, mi szeretnénk azt kérni tőled, hogy adj nékünk megújult szívet és új indulatot. Tiszta szívet adj, Urunk, nyájas, vidám, szelíd jó szívet, mely Jézusom, te lakhelyed. Hogy az új évet ne régi bűnökkel kezdjük, hanem valóban újat nyithass a mi életünkben. Köszönjük, hogy ez megtisztító igéd nélkül lehetetlen. Ezért kérünk, hogy add nekünk a te szavadat, üzenetedet, igédet. És ne csak ezen a mai napon, új esztendő első napján, hanem ebben az egész esztendőben is. Amen. Isten igéjét olvasom, kedves testvérek, az Ézsaiás proféta könyve 26. fejezetének az első 4 verséből eképpen. Azon a napon ezt az éneket éneklik Júda földjén. Erős városunk van, szabadítása kőfalként és bástyaként szolgál. Nyissátok ki a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, amely megőrizte hűségét. Akinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mert benned bízik. Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úr örök kőszálunk. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, a kedves gyülekezetet új esztendő első napján, amely most vasárnapra esett, így az első vasárnapi Isten tiszteletet is tartjuk most. Olyan jó, hogy ezt itt kezdhetjük az Úr jelenlétében, előtte hódolva, őt dicsérve, és kérve, hogy maradjon velünk. Ézsaiás könyve 26. fejezetének első 4 versén keresztül szóljon hozzánk most az új évi üzenet, amelyet 7 pontban foglaltam össze, ennek a 4 versnek az üzenete alapján, de ne féljünk, ezek nem lesznek olyan hosszúak, ezek a pontok, hogy bele ne férjen egy Isten tiszteletnyi időbe. Először is a 26. fejezet azzal kezdődik, hogy azon a napon ezt éneklik Júda földjén. Ézsaiásnál ez egy állandó fordulat, állandó kifejezés. Amikor a próféta így szól, hogy azon a napon, vagy ama napon. Nagyon sokszor olvassuk ezekben a fejezetekben ezt a kifejezést, és a 26. fejezet is ezzel kezdődik, hogy ama napon, vagy azon a napon ezt az éneket éneklik Júda földjén. Tehát fog jönni egy olyan nap, amikor éneket fog a nép énekelni. És ez azért fontos a mi számunkra is, testvérek, mert amikor ezt Ézsaiás leírta, még nem ilyen napok fognak következni. Amikor Ézsaiás prófétál, akkor még olyan napok fognak következni, amelyet senki nem kívánt, és mindenki nagyon szívesen elengedett volna. Tudnélik, idegenek jönnek, idegen hadsereg, Asszíria, majd Babilon fogja elfoglalni Isten népének lakóhelyét, és majd leromboltatik Jeruzsálem, a templom, elviszik edényeit, a szent edényeket. Tehát még olyan napok fognak jönni, amelyet senki nem kíván. És mégis Ézsaiás ígérete, Isten már itt vigasztalja az ő népét, hogy ama napon majd énekelni fognak. Vége lesz a szomorúságnak, vége lesz a gyásznak, a kesergésnek, a szomorúságuknak, és azon a napon énekelni fognak Júda földjén. Csodálatos üzenete ez az igének, testvéreim, mert amikor Ézsaiás azt mondja, hogy ama napon majd énekelni fognak, ebben az a legnagyobb vigasztalás, hogy Isten által meghatározott és elkészített nap felé halad ennek a világnak a történelme. Ama napon. Isten előre látja azt a napot. Pedig még 100 évben kell gondolkoznunk. Még több mint 100 esztendő múlva lesz majd az a nap, amikor ez az ének felhangzik. Mégis valaki, mondja nekünk ez a kifejezés, mégis valaki kézben tartja a dolgokat. Valakinek a kezében van a gyeplő. Szemmel és számon tartja az eseményeket, benne a teremtett világ sorsát és életét. Bizonyára hallottuk többektől azt a kifejezést, hogy majd lesz valahogy, mert úgy még soha nem volt, hogy ne legyen valahogy. Ezt többen szokták mondani, általában hitetlenek, vagy pedig mi is halljuk azt, ha valaki olyan rendezetlenül csinál valamit, hogy nem biztos a végkifejletben, akkor azt mondja, hogy hát majd ahogy esik, úgy puffan. Hát majd ahogy éppen sikerül. Amikor Ézsaiás ezt mondja, hogy ama napon mi fog történni, és itt évtizedek távlatai vannak még előtte, akkor ezzel azt mondja el a népnek, hogy igen, ez az Isten, aki teremtett, az meg is tart mindeneket, és egy általa elkészített nap és meghatározott nap felé halad ez a történelem. Tudósoknak, meg különféle ezzel foglalkozó embereknek lehet itt találgatni, hogy mi lesz 20 év múlva, mi lesz 30 év múlva, mi lesz 40 év múlva. Hallunk ilyen híreket, amikor úgy felénk is ezt képviselik, akármilyen statisztikában, vagy akármilyen tudományos megállapításban, vagy valamit prognosztizálnak, és milyen jó, hogy Istennél minden el van rendezve. A mi Urunknál biztos kézben van az idő. Mindennek van rendelt ideje, és meghatározott dolog felé, nap felé halad. Sokan úgy gondolták, van olyan irányzat, akik úgy gondolták, hogy Isten nem törődik ezzel a világgal. Néha úgy odanéz, mint az a szülő, aki hagyja a gyerekeit játszani, aztán néha a konyhából bemegy, hogy na, ránéz, hogy mit csinálnak, de úgy egyébként már úgy szabadjára engedi egy kicsit őket, csak úgy rá kell egy kicsit figyelni a gyerekekre. Valakik így gondolták, hogy Isten úgy néha ránéz erre a világra. Aztán, ha kell, akkor úgy tesz, bocsánat a hasonlatért, mint amikor a gyerekkorunkban a búgó csigával játszottunk, mert akkor még ilyen játékok voltak, és bizonyára, akik ismerik, tudják, hogy amikor már alig forog, akkor úgy elkezd támolyogni, akkor megint egy párat azzal a szárral nyomtunk rajta, és akkor megint elkezdett forogni. Hát valakik így gondolták, hogy Isten ilyen a világ felett. Amikor a világ egy kicsit már úgy lötyög, már úgy majdnem kiesne a tengelyéből, akkor megint egy kicsit forgat rajta, megint egy kis lökést ad, egy kis energiát ad neki. De olyan jó testvérek, hogy az ige nem ilyet, nem erről beszél, és nem ilyen reménységünk, és nem ilyen Istenünk van, hanem aki szemmel tartja ezt a világot, gondviselője ennek a világnak, nem szunnyad és nem alszik, az Izraelnek őrzője. Minden profécia ezt hirdeti, és a második üzenete legyen ennek az igének az, hogy ezeket a dolgokat csak az Isten népe érti, és énekével ezt ki is tudja, és ki is akarja fejezni. Nektek megadatott, emlékszünk arra, csodálatos kijelentés, amikor azt mondja az Úr, hogy nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országának titkait. És kedves testvérek, az Isten népe, akiről most beszél Ézsaiás, ennek a nagy teremtett világnak a sorsán belül, életén belül, közösségén belül, az Isten népe az a nép, amelynek megadatott az, hogy értse a kijelentést. Hogy értse az Isten országának a titkát. És ezt vegyük ajándéknak. És ebben az esztendőben is vegyük ajándéknak, ha egy-egy igének az üzenetét mi megértjük. Egy-egy ige felragyog előttünk. És annak a titka világos lesz nekünk, amit a bölcs nem tud megfejteni. Ez bölcsességgel nem érhető el, nem ragadható meg. De a hit számára megragadható. És amikor Ézsaiás mondja, hogy ezt az éneket éneklik, már megírja ezt az éneket. Tudnilik azért, hogy lehet rá gyakorolni. Az énekesek tudják, hogy egy-egy énekre mennyit kell gyakorolni. Az, ha valaki kiáll a színpadra és gyönyörűen énekel, az biztos nem csak úgy magától jön, hanem azt gyakorolni kell. Be kell énekelni. Egy énekkar mielőtt fellép, beénekelnek. Ugye? Mert különben hát ilyen-olyan hangok jönnének ki, de ott be kell énekelni. És azt mondja itt Ézsaiás, hogy kedves testvérek, kezdjétek a beéneklést. Mert ama napon majd ezt kell énekelni. Ama napon majd így fogtok énekelni. Nem jó lenne kezdeni a beéneklést? Nem jó lenne tanulni ezt az éneket? Sőt, mondja Ézsaiás, és ezt is benne látom ebben az igében, nem jó lenne tanítani erre az énekre a következő nemzedékeket? Nem jó lenne tanítani erre a gyermekeket, meg az unokákat, erre az énekre? Hogyha majd énekelni kell, akkor az Isten dicsőítő ének lehessen. Előre megírja Ézsaiás enneknek az éneknek a szövegét. Mert az ének az mindig bizonyságtétel is, testvérek. Az ének az bizonyságtétel is. Egyik énekünkben így énekeljük az egyik sorában, és aki ránk figyel, víg énekünket hallja, szent reménység sugallja, mit ajkunk énekel. Hadd kívánjak magunknak, gyülekezetnek is több éneket ebben az évben. Azért, mert az ének, az Istentől tanult ének, az Istentől jövő ének, azt őt dicsőíti, és róla tesz bizonyságot. Az Isten népének az énekét hadd hallják mások is. Hadd hallja a környezetünk, hogy a szívünk énekel. A harmadik, amiről beszél Ézsaiás, erős városunk van, szabadítása kőfalként megáll. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert az előbb lekcióként felolvasott 25. versben ott lerombolt városról olvasunk. Itt meg erős városról, szabadítása kőfalként és bástyaként megáll. De mind a kettő igaz, testvérek, de úgy igaz, hogy a Bibliában az a város, amely leromboltatik, az a város, amely a földdel egyenlővé válik, azaz mindig az ember által alkotott, létrehozott, kívánt helyet jelenti a Bibliában, amely Isten ítélete alatt van. Egyébként is a Biblia tanítása szerint a város, amikor az ember várost akart építeni, városba kezdtek az emberek költözni, az az Isten akaratával való ellenkezés volt. Mert Isten hova teremtette az embert? Hát oda a földre, amelyet műveljen és őrizzen. Amikor városba akartak menni, várost létesítettek, az már mindig a bűnnek egy olyan következménye volt, amelyben azt gondolták, hogy igen, mert ott együtt vagyunk, sokan vagyunk, és hát sok lúd disznót győz, ha kell, akkor egymásra ott majd számítunk, és nagy okoskodással a tehetségünket kibontakoztatjuk, és különben is az lesz, ami számunkra a védelem meg az oltalom. Tehát amikor Ézsaiás azt mondja, hogy ezek a városok leromboltatnak, akkor azt akarja ezzel mondani, hogy mindaz, amit az ember magának képzel, alkot, tart, a maga jólétében, a maga tehetségében, tudományában bízik, az bizony le fog romboltatni, az tönkre fog menni. De amikor a 26. fejezetben azt mondja, hogy erős városunk van, akkor ott az Úrról beszél. Akkor ott az Úr oltalmáról beszél, amely erős bástya, Isten népének tehát biztonsága maga az Úr, Isten védelme, mondja a 26. fejezetben Ézsaiás, Isten védelme értékesebb, mint bármelyik város hatalmas kőfala. Egyszer az Ószövetségben úgy mondja az egyik szentíró, hogy nép, akit az Úr véd. hogy Isten népének ő a városa, ő a kőfala. Ezért mondja majd a negyedik versben, hogy bízzatok az Úrban örökké. Ne a magad eszére támaszkodjál. Bízz az Úrban, és ne a magad értelmére, eszére, tehetségére, gazdagságára, vagy bármi másba vesd bizodalmadat. A második versben arról beszél, hogy nyissátok ki a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, amely megőrizte hűségét. Ennek a második versnek nagyon sok üzenete van, ami számunkra, testvérek. A kinyílt kapuk, hogy bevonuljon az igaz nép, amely megőrizte hűségét. Megőrizte hűségét. Mit jelent ez a mi számunkra? Először is az, hogy Isten még nyitva tart egy kaput. Még úgy rendelkezik, hogy nyitott kapuk legyenek. Azt mondja, nyissátok ki a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép. Tehát abba a városba, amely az Úr védelmét jelenti, oda be lehet jutni egy kapun. És ez a kapu nyitva van. Az evangéliumból tudjuk, hogy ki ez a kapu. Ez a kapu Jézus Krisztus. Én vagyok a kapu. Ő mondta, hogy én vagyok az ajtó. Aki rajtam keresztül megy be. És testvérek, azért adhatunk hálát most, hogy ezen a mai napon is még erről a nyitott kapuról beszélhetünk. Mert tudjátok, a Biblia beszél olyan kapul is, ami be lesz majd zárva. A Biblia nem azt mondja, hogy ezek a kapuk mindig nyitva lesznek, hanem olyan kapuk is lesznek, mint a Noé bárkájának az ajtaja, kapuja, amely egyszer csak bezáratott. Zúgott az eső, jött az ár, emelkedett a vízszint, és Isten egyszer csak bezárta a kaput. És csak Noé menekült meg, 8-an menekültek meg a bárkában, mert az Isten egyszer bezárta a kaput. Rettenetes lesz, testvérek, amikor Isten bezárja a kaput. Amikor bezárja az ajtókat, és nem lehet többet hozzájönni. Nem lehet oda menekülni ő hozzá, mert bezáratott az ajtó. Mint a jézusi példázatban, amikor azt mondja Jézus, hogy elkésnek, és a gazda kinéz, mert kopognak, hogy engedjetek be, és a gazda kinéz, hogy hát ti kik vagytok. Nyisd meg minékünk, uram, uram, nyisd meg minékünk. Most már nem. Csak egy ideig van nyitva a kapu. Csak egy ideig. Szoktuk mondani, hogy egy kapun akkor kell bemenni, mikor nyitva van. Vajon a nyitott kapukat kihasználjuk-e, testvérek? Kihasználtuk-e, és ki akarjuk-e használni ebben az évben, hogy Isten még nyitva tartja a kaput, még hangzik a hívása. Amikor egy kapu nyitva van, az azt jelenti, hogy még lehet jönni. És Istennek ez a kegyelme. Ez a kegyelme, hogy még ezt a kaput nem zárta be, de ezen a kapun megmondja, hogy ki fog bejönni az igaz nép, aki megőrizte hűségét. Vagyis ebben az igében, testvérek, arról van szó, hogy egy olyan név fog bejönni, amelyet Isten igaznak nevez. Hát van ilyen? Hát hogy ne lenne? Hát ha nem lenne igaz nép, akkor nem lenne érdemes Isten tiszteletet tartanunk, nem lenne érdemes gyülekezetbe jönni, meg igét se hirdetni. Tudnélik, a Bibliában az az igaz nép, akit Isten kegyelméből Jézus Krisztusért igazzá nyilvánít. Nem önmagában igaz, hanem igazzá van nyilvánítva. Isten azt mondja, hogy nem találok benne semmi bűnt. Isten azt mondja, hogy büntelen. Nem találok benne semmi bűnt. Legalábbis olyan bűnt nem találok benne, ami miatt el lehetne ítélni. És itt nagy kérdés, hogy oda tartozunk-e e közé, az igaz nép közé. akik Jézus Krisztusban igazak lettünk. Nem azt jelenti, hogy büntelenek, nem azt jelenti, hogy makulátlanok, nem azt jelenti, hogy tévedhetetlenek, akik soha nem tudnak elbukni, megelesni, de Jézus Krisztusban én igaz vagyok-e, vagyis Isten engem oda sorol-e az ő fia védelme mögé. Az ő fia védelme mögé. Mert úgy mondja a hitvallásunk, hogy az igaz azt jelenti, hogy Isten úgy néz rám, mintha az ő fiára nézne. Mintha soha semmi bűnt nem követtem volna el, hanem mintha mindenben olyan engedelmes lettem volna, mint amilyen volt az Úr Jézus Krisztus. Hadd menjen be az igaz nép. Mert az igaz népnek van kitárva ez az ajtó. A többiek is hallják a hívást, csak nem fognak bejönni. Olyan sokan hallják, testvérek, de nem fognak elindulni. Nem fognak jönni. De azok, akik igazak, azokat ez jellemzi, hogy Isten igazzá nyilvánítja őket, a másik pedig megőrizték hűségüket. Megőrizték hűségüket. Hát nagyon megütötte ez a szó, ez a kifejezés az én szívemet, erre a mai alkalomra, hogy akik, mert ez a nép megőrizte hűségét. Mi a jellemzője ennek a népnek? Az, hogy megőrizte hűségét. Ha lehet mondani, hogy a mai korunkban mi az, ami devalválódott, mi az, ami úgy teljesen elvesztette az értékét, akkor én azt mondanám, az egyik mindenképpen a hűség. A hűség. Múltkor beszélgettem valakivel, és elmondja egy vidéki helyről, hogy ó, azt mondja, tudod, már úgy van nálunk is, hogy férfiak 50 évesen már más után néznek, már fiatalabb feleség után néznek. Már nem köti őket semmi, nem köti a hűség, és ennek az a szeretője, annak az a barátnője. Lehet, hogy titokban, lehet, hogy felvállalja, lehet, hogy nyíltan. És úgy megdöbbentem ezen, hogy hát azért én vissza tudok nézni egy pár évtizedre már, de hogy ennyi idő alatt is, hogy lecsúsztunk ezen a létrán. Hogy lecsúsztunk? Hűség. Az adott szóhoz való hűség. Most tegnap éppen, vagy tegnap előtt, hogy a két ünnep között vetítették az Abigail című filmet, és mindig szeretem azt a jelenetet, amikor a gimnázium igazgatója azt mondja, amikor a főhadnagy ki akarja vinni a lányt az intézetből, és akkor azt mondja, hogy nagyon szívesen odaadnám, mert 35 éves pedagógusi pályafutásom alatt soha rendetlenebb növendékem nem volt. De nem tehetem, mert szavamat adtam. De nem tehetem. És azt mondja, nem fogja kivinni. Nem tehetem, mert szavamat adtam. Hát ma már az adott szó alig-alig ér valamit, testvérek. Régen én emlékszem rá, hogyha két ember megkötött valamit, egy üzletet, vagy bármit, ha kezet fogtak egymással, az olyan volt, mintha közjegyző írta volna. Nem kellett ott sehova futkározni. Ha kezet adtak egymással, az megmásíthatatlan volt. Nem? De hadd mondjak a hűségről sokkal nagyobb dolgokat. Még három dolgot el kell mondjak a hűségről. Mert a hűségünknek ezek már csak leképződései, amiket most mondok. Mert az igaz nép az elsősorban az Úrhoz hű. Az Úrhoz hű. Istenhez hű. Ahhoz az Istenhez, akiről az van megírva, ha mi hűtlenkedünk, és ő hű marad ígéretéhez és szövetségéhez. Ő hű lesz. Ő hű lesz. Aztán a másik, ami nagyon bánt engem sokszor, hű a Szentíráshoz, amely megőrizte hűségét. Isten olyan néppel foglalkozik, Isten olyan népet tekint a sajátjának, testvéreim, amely megőrizte az ige iránti hűségét. És majd el fogom többször mondani, hogy sajnos nagy visszaesés van. Óriási visszaesés van a protestantizmusban is, ezen a téren, a protestáns egyházokban is. vagy felekezetekben is, és a mi egyházunkban is. Óriási visszaesések vannak. A Biblia iránti hűség, a reformátori tanítás iránti hűség, amit 500 évvel ezelőtt a mi eleink ránk bíztak, amire Pál apostol azt mondja, hogy őrizd meg a drága kincset, a rád bízott drága kincset, a bennünk lakozó Szentlélek által. És ma nagyon sok helyen azt látom, hogy nem kell hűnek lenni a biblikus tanításhoz. Ma a Biblia hű gyülekezeteket egyre inkább, és erre készüljetek majd fel. Hát szoktam mondani a gyermekeimnek, hogy lehet, hogy én már még nem érem meg, de ti még meg fogjátok valószínű érni, a Biblia hű gyülekezeteket semmibe fogják venni. A Biblia hű szolgákat üldözni fogják. Akik Krisztust prédikálják, mint megfeszítettet, azokat el fogják tenni az útból. Ilyen idők felé megyünk, testvérek. Mi sokat foglalkozunk azzal az üldözéssel, ami ott van az Afrikában, meg egyes országokban, vagy az iszlám államok területén, de készüljetek fel arra, és készüljünk fel arra, hogy itt se lesz könnyebb idő. Még nem tudjuk mennyi, mert ez az Úr kezében van. De nem a felé megyünk, hogy könnyebb lesz a dolog. Inkább sokkal nehezebb. Nyissátok ki a kapukat, hogy bemenjen az igaz nép, amely megőrizte hűségét. Az Úrhoz való hűség, a Bibliához való hűség, a gyülekezethez való hűség, erről is lehetne beszélni, az egy külön alkalom is lehetne. A hűség a gyülekezethez. Hűség az atyafiakhoz, a testvérekhez. Akik ismerjük egymást. Akik ismeritek egymást. Hadd menjen be az igaz nép. És tudjátok, hogy ez mit jelent? Azt jelenti, testvérek, hogy ha ez a nép bemegy, akkor ez a nép valahonnan kijött. Mert ahhoz, hogy valóban bemenjünk, valahonnan ki kell jönnünk. Ahhoz, hogy egy ajtón én belépjek, valahon, valamilyen közegből, ha csak az utcáról, de azt elhagyom, az utcát elhagyom, és bejövök ide a templomba. Hadd mondjam el, hogy mi a üzenete ennek az igének a mi számunkra továbbá. Az, hogyha az igaz nép bejön egy kapun, akkor kifejezi hovatartozását. És hogyha ez felszólítás kell, hogy legyen az új év első napján, akkor az így hangzik, egyértelműbben fejezzük ki ebben az évben hovatartozásunkat. Tehát az Isten népének nem lehet a küszöbön toporogni. Nem lehet úgy csinálni, mint mi gyerekkorunkban balgán, ugye milyen is a gyerek. Megálltunk a helységjelző táblánál, egyik lábunk itt, másik ott, és akkor ott nevettünk azon, hogy na egyik lábunkkal az egyik faluban vagyunk, másik lábunkkal a másik faluban vagyunk. Hát sokan így szeretnének lavírozni. Ugye a küszöbön toporogni, hogy itt is, meg ott is. Ez is, meg az is. És erre a világból kapunk egy nagy inspirációt. Ugye, egy nagy inspirációt kapunk a világból. Nem kell kapu, ugye, hanem kapuk helyett hidak kellenek. Isten megtartja a kapukat. Isten nem mindenütt csinál hidat. Csinált egy óriási hidat Isten, amely Jézus Krisztust, amely összeköt engem ővele, a hívőt ővele. Ez a hídja az Istennek, de a kapuja, az meg fog maradni. Hadd menjen be az igaz nép, mert ennek a népnek el kell különülnie a többiektől. Azok be fognak menni ezen a kapun. És kedves testvérek, ebből Isten nem enged. Isten hűsége az, hogy ő a kijelentett igéjéből nem fog engedni, nem fog felmentést adni. Nem fogja azt mondani, hogy belátom, igazad van. Hanem Isten azt mondja, az igazság ő nála van. Ő az igazság. Ő az igazság. Hadd kívánjam, testvérek, hogy egyértelműbben fejezzük ki ebben az évben hovatartozásunkat. Fel kell vállalni hűségünket. Fel kell vállalni hűségünket. Nemrégen hallottam egy történetet, az egyik munkahelyen történt, hogy bajba kerültek, és azt mondta a vezető a dolgozóknak, hogy hát nem tudja, hogy mi lesz, de egy darabig, azt se tudja, hogy meddig, de nem fognak fizetést tudni adni. Hát ha gondolják, akkor menjenek el, mondjanak fel, közös megegyezéssel mindent elrendezünk, a kimenő papírokat megcsináljuk. És erre volt néhány dolgozó, aki azt mondta, hogy nem, én itt akarok maradni. Én akkor is, ha egy darabig esetleg nem kapunk fizetést. Azért, mert nekem nem csak munkahely ez, nekem itt van a szívem is. Én ezt csinálom már több évtizede, és ezt a bizonytalanságot elviseljük. Ott maradtak, persze vannak, akik felmondtak, elmentek, hát ha nem fizetnek, akkor nyilván nem fogunk ott maradni, de akik ott maradtak, utána fordult a kocka, kaptak egy áldást, és sokkal jobban jártak, mint azok, akik elmentek. Na, valami ilyenről beszél az Isten igéje, hogy a hűségesek. Akik hűségesek az Úrhoz. Hát mi még tudjuk, ugye azt a jelszót itt az idősebbek, hogy hűség a néphez, hűség a párthoz. Ugye, még ott is megkívántak egyfajta hűséget, de a néphez meg a párthoz. Isten megkívánja a hűséget ő hozzá. Hűek legyetek, mert Isten hűséges. Igen, az igaz nép, akiben Isten elvégezte munkáját, az bejön, be fog jönni, igaz voltát hűségében fejezik ki. Hadd legyen ennek ebben az évben, testvérek, ilyen a mi szívünk, olyan igaz szív, amelyben Isten elvégezte a maga munkáját, akit Isten felbátorított, megbátorított, megszentelt, mert azért kell közéjük menekülni, azért kell átmenni a kapun az Úr védelmébe, mert a megtartás védelem az az ő kiváltságuk. Az Úrnál van a védelem, és a negyedik versben befejezésül ezt mondja, bízzatok az Úrban örökké, mert az Úr örök kőszálunk. Bízni Istenben annyit jelent, mint rábízni az életünket. Van egy ilyen ének, amely így kezdődik, hogy magam rád bízom egészen. Hű Uram és Istenem, örömben, bánatban, vészben, te légy nekem mindenem. Rábízni Istenre magát azt tudja, aki ismeri Istent, aki tudja, hogy miért érdemes magamat rábízni. Olyan ember tudja Istenre rábízni magát, aki hallja az ő szavát, az ő akaratát, mert tudnélik tudja azt, hogy mit jelent a hétköznapokban, ez, hogy én magamat rábízom. Csak Ábrahám példáját hadd mondjam, Ábrahámnak azt mondja Isten, bízz abban, hogy én beviszlek arra a földre. És Ábrahám elindult, nem tudva hova megy. Mert ő ismerte az Urat, tudta, hogy amit mond az igaz, és ezért rámerte bízni az életét. És ez megnyilvánult abban, hogy engedelmeskedett. Mert az Istenben való bizalmunk, a ráhagyatkozásunk mindig az iránta való engedelmességben fog megmutatkozni. Adja az Úr, hogy ez az ige vezessen bennünket ebben az évben. Legyünk Istennek megszentelt népe. Legyünk Istennek igazzá nyilvánított és hűséges népe. Legyünk Istennek elkülönült népe, amely nem mosódik össze világi társaságokkal, haverokkal, cimborákkal. Nem megy velük ugyanabba, hogy mondja Péter apostol, futottatok ti is velük ugyanabba a posványba, ugyanabba az áradatba mentetek. És hát kedves testvérek, a hívő ember az ebből az áradatból ki tud jönni, ki tud lépni. Ha valaki volt ilyen vízi helyen, ahol sodró folyó van, így mesterségesen megépített úgynevezett sodró folyó. És ugye ott, amikor a víz jön oldalt be, akkor a gyerekek nagyon élvezik, hát én kevésbé, hogyha az unokával be kell menjek, de ő nagyon élvezi, és akkor ez a víz sodorja és viszi. És tudjátok, hogy abból, aki volt ilyenben, az tudja, hogy ebből úgy kilépni bizonyos helyeken lehet, de nagyon nehéz. Bizony össze kell szedni az embernek minden erejét, hogy ebből a sodrásból mondjuk a lépcső felé ki tudjon szállni. Hát az Isten népe is sokszor így sodródik a világgal. A világ szokásával, a világi tendenciákkal, világ elvárásaival, ugye? A világnak a kívánságával, és bizony nagyon nehéz úgy oldalra kirúgni magunkat ebből, hogy nem, mert én az Úrhoz tartozom, mert én az övé vagyok, és én rábízom az életemet. Olyan jó lenne, hogy ez a rábízás valóban azt jelenti, engedek szavának, vezet engem az ő igéje, mécses az én lábam előtt, és ezt fel tudom vállalni, és boldogan vallom, hogy igen, erős városunk van, szabadítása kőfalként és bástyaként szolgál. Adjon az Úr nekünk így megszentelt életet az új esztendőben. Amen. Egy énekverset énekeljünk az imádság előtt, a 285. ének harmadik versét. 285. ének harmadik versét, Uram, a te lelked ereje velünk így jót tégyen. Csendesedjünk el imádságra. Köszönjük, Urunk, hogy mi magunktól nem tudjuk ezt megvalósítani, amiről ír az ige, de azért könyörögtünk az énekkel, hogy a te lelked ereje velünk így jót tégyen, hogy jó kegyelmednek, kedvednek esztendeje ez az új is légyen. Hadd kérjünk erre téged, Urunk, te munkáld bennünk mind az akarást, mind a véghez vitelt jó kedvedből. Te segíts, Urunk, hogyha bármi ér bennünket ebben az évben, ha jó ér, akkor hálásak legyünk, és téged tudjunk dicsőíteni. Ha baj, szenvedés érne, hogyha valami rossz jön az életünkbe, akkor szintén hozzá tudjunk menekülni, és tudni azt, hogy a te atyai kezedből jön minden, ami bennünket ér testileg is, lelkileg is. Köszönjük neked, hogy bízhatunk benned örökké. Örök kőszálunk vagy, Urunk, szüntelen védelem vagy nekünk. Bocsáss meg, hogyha mi sokszor földi védelmet keresünk, ha valaki más mögé akarunk elbújni, hogyha mi magunk építjük magunknak kőfalainkat, és körülvesszük magunkat olyan sok mindennel, mint egy kőfallal. Ha nem hozzád menekülünk, Urunk, kérünk, hogy adj nekünk sokkal több egyértelmű hovatartozást, adj nekünk jó melletted való döntést, naponkénti megtérést, te hozzád, Urunk, hogy mindig öldököljük az óembert, és mindig öltözzük az újat. Köszönjük, hogy megvan a napi programunk, minden napra vezessen ebben a te szent lelked, adjon hozzá erőt, bátorságot, kitartást, tarts meg bennünket, hűséges Urunk, mert köszönjük, hogy nem csak ez az egész világ van a te kezedben, hanem a te gyermekeid különösen a te tenyeredben vannak, a te markodban vannak, és köszönjük, hogy ez a mi számunkra a legnagyobb oltalom és a legnagyobb védelem. Engedd, hogy rád bízzuk magunkat itt ez árnyékvilágban. Te légy nekünk napunk, fényünk, örömünk, reménységünk, vagyis minden mindenekben, Urunk. Amen. Egy csöndes percben mondjuk el mi is könyörgésünket Istennek. Az Úr Jézustól tanult imád pedig együtt fennhangon imádkozzuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekünk a 284. megkezdett dicséretnek a két utolsó verse. Lelki s testi áldások atya, egeidnek gazdag harmatja, szálljon mennyből híveidre. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon neked békességet. Amen.